पुण्यमिन्द्रादत्तं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
जयन्तं विषभं
दन्तं जयन्तं विषभं दन्तं
तृतीयं विदुषं प्रभु
तृतीयं विदुषं प्रभु
पौलोम्यामिन्द्रादत्तं
पौलोम्यामिन्द्रादत्तं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
तृतीयं विदुषं प्रभु
तृतीयं विदुषं प्रभु
पौलोम्यामिन्द्रादत्तं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
तृतीयं विदुषं प्रभु
तृतीयं विदुषं प्रभु
पौलोम्यामिन्द्रादत्तं
पौलोम्यामिन्द्रादत्तं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
त्रिपुत्रानिति न श्रुतं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
जयन्तं ऋषभं दन्तं
तृतीयं विदुषं प्रभु
तृतीयं विदुषं प्रभु
mondják az írások. Az Istenség legfelsőbb személyisége által elfogadott testet Mária Majának hívják. Ez nem azt jelenti, hogy külső energia hozta létre. Ez a Mária a belső energiára utal. Krisnának a különleges megjelenéséről szól ez a vers, Srila Prabhupád magyarázatában kijelenti, hogy ő nem közönséges módon jelenik meg, és nem az anyagi energia segítségével vagy által nyilvánul meg, mint a közönséges lelket, ugye, akik jönnek és felvesznek egy formát az anyagi energia segítségével, hanem az eredeti alakjában szem alá. Ugye ezt nagyon-nagyon nehéz megérteni azoknak, akik egyfajta rendszer tanulmányoznak, mint mondjuk az anyagi energiát, tudósok, filozófusok, mindenki, aki egy kicsit úgy akar okoskodni, meg úgy körbenéz, hogy mi is lehet ez a világ, és akkor nézegetik ezt az anyagi energiát, és nézik a természetet, hogy milyen, és akkor rájönnek, hogy átmeneti, ugye, mindig elmúlik, szenvedésekkel teli, és hogy teljesen tudatlan. És ugye ebben a helyzetben, ebben a világban azt gondolják, hogy ugye mindent áthatnak ezek az anyagi energiák, és ezen kívül nincs is más. És ugye a legtöbb filozófia annak ez a csapdája, hogy ezekben ebben az anyagi energia rendszerében gondolkozik, és akkor azt gondolja, hogy nincs ezen túl semmi. Mert ugye mindent ez hatál, tehát ezt látjuk, ezt érzékeljük, ezt tapasztaljuk. És akkor ahogy így figyelgetik ezt az anyagi energiát, ugye akkor ezek a fajta érzékszerveik, amikkel tapasztalják, és ez a gondolkodásmód ennek a csapdájában élnek, mert nem tudják a sabdát ugye elfogadni, amikor mondja Krisna, hogy van egy másik fajta energia, ami igazából létező, és létezik. És akkor ezért ugye ez a másfajta energia, ugye ez a lelki energia, ahol az eredeti élőlényeknek, hát Krisnának is, és az élőlényeknek is van egy eredeti formájuk, ahogy ők élnek, és ahogy velük kapcsolatban vannak, és Krisnának is van egy örök transzcendentális alakja, nem is egy, hanem ugye rengeteg több ilyen alakja van. És mindig, amikor ő megjelenik, akkor ő nem úgy jelenik meg, hogy közönséges születéssel, hanem egyszerűen csak megnyilvánítja azt az eredeti alakját. És ugye a Bhagavad Gita-ből is mesél Krisna erről a megjelenéséről, mert ez egy nagyon fontos téma, hiszen ugye az egyik versben említi is, hogy aki ezt így megérti, akkor ő alkalmas arra, hogy visszajusson hozzá. És akkor mondja ugye a negyedik fejezet elején, hogy kedvenyedvenyi tartmasztja, hogy bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, akkor, és a vallástalanság túlsúlyba kerül, akkor ő megjelenik. És ugye ez az egyik megjelenésének ugye ez az egyik oka, hogy ezt azért jön. És ugye láthatjuk, hogy különféle inkarnációi vannak, különféle keftelései vannak, és ugye itt említést tesz a vers, mint egy törpe képében, mint Urukra, mint Rámanadé jelenik meg, Bali Maharaj Alivnája, és ez hát mindegyik tettének és megjelenésének vannak különleges okai. Szóval ennek igazából a Krisna nagyon együttérző a anyagi világban rekedt élőlényekkel szemben, és ő valami módszer kitalál, hogy valahogy jön, vagy küld valakit, megjelenik rengeteg formában, Purusa avatár, Lila avatár, Gurna avatár, Szatyavésa avatár, Mamantara avatár, mindenfajta módon jön. És ugye hát itt Bali Maharajnál is látjuk ezt a példát, hogy valahogy ő kikényszerítette, és előhozta Bali Maharajból ezt a lehetőséget az odaadásra. Ugyanis amikor jött hozzá és kért tőle, mint egy pici törpe brámadna ugye 3 lépést, akkor ugye hát már a Bali Maharaj lelki tanítómester, aki Sukrácsán jó volt, hogy ő már mondta, hogy vigyázz vele, mert ez sem az, hogy egy istenségre felsőbb személyiségre lesz, és itt valami nagy trükk áldoz a feleszem, és akkor mondta, ez figyelj, gondolj már végig, hát most, hogyha ez van, akkor itt egy jó lehetőség van nekem, így jobban lennem vele, ha meg nem ő, akkor meg hát ugyanúgy teljesíthetem, szóval így felmérte ezt a lehetőséget, hogy mi fog történni, és akkor jött, és ugye elvette mindenét, és a harmadik lépésnek ugye a fejére kellett rakni, hogy beteljesedjen az ígéretem, és valahogy mi is így vagyunk az életben, hogy Krisna azért sokszor jön nekünk, hát nem törvényben valaként, hanem ugye egyéb rendezések által, amikor úgy beszél a dolgokat, és hogy figyelgeti ezt a hangulatot, amit ugye így Bali Maharaj egyből meglépett, és ugye látjuk az eredményét is, hogy Bali Maharaj boldogán, ugye bármilyen lévő ott állt, mint az ajtóban, és vigyázott, és a kapcsolatok az ugye meg is marad. Ugye a mi életünkben is tudja a Krisna mindig, és adja ezt a lehetőséget, ugye, hogy mi kapjuk azt a lehetőséget, hogy mi be tudjuk neki bizonyítani, vagy tudjuk számára láthatóvá tenni, hogy mi szeretnénk felé közeledni, ugye, és akkor nem elhúzódni, hanem meghódolni annak, hogy ő a legfelsőbb birtokos, és hogy a mi életünk az tőle függ, ugye, mert ez a meghódolásnak a, hát ez a hat pontja, amiről már sokat beszéltünk, hogy kedvező dolgokat csinálunk, ami a kapcsolat, a kedvezőtlen dolgokat nem csináljuk, és mindig függünk azon, hogy ugye hát mindig tudjuk, hogy Krisna megvéd minket, és ez egy hangulat, hogy mindig érezzük, hogy az ő meg fog védeni, mindig ebbe bízunk, és hogy amire szükségünk van, azt elhozza, ugye, ez a negyedik pont, és az ötödik pont meg, hogy semmi más érdekünk ne legyen, mint az ő érdeke. És hát itt valamikor egyre szépen bemutatta ezeket a pontokat mind. És hát ugye a végén a hatodik pedig az, hogy ő mindig alázatosak és türelmesek. És akkor ennek a hat pontnak a fényében, hogyha vizsgálgatjuk mi is a lelki életünket, és különböző elrendezéseket, mint amit nem a Vámonadév, hanem egyéb ügynökei által, vagy a sors által lévő útszakaszokhoz érünk az életünkben, akkor ezeket ugye hogyan reagáljuk. Mert amikor jön Krisna, akkor ugye írja a következő versekben, hogy ugye akkor egy nagyon számítan világosan is kritán, hogy tulajdonképpen azért jön, hogy felszabadítsa a gonoszokat, és hogy valamint a valásján visszaállítása miatt, és hogy megvédje a baktáit. Szóval, hogy tulajdonképpen, amikor Krisnaként is megjelent, igazából a fő oka az volt, hogy Devakit megmentse. Tehát ez már egy másodlagos dolog volt, hogy Kamszát elpusztítja. De az első dolog az, hogy megvédje Devakit. És ugye ezt írja Prabhupád a magyarázatban. És ő tulajdonképpen igazából ezért jön, hogy ezt a hangulatot valamilyen különböző avatárjaiban, hogy fölélesz ezt a kapcsolatot velünk, és hogy az ő különlegességére felfigyeljünk. Ugye, mert az emberi természet az, hogy ő szeret ilyen különlegességet nézegetni. Ugye, bemegyünk a moziba, és akkor nézzük azt a különleges embert, akinek ilyen fekete sisak van a fején, és akkor ilyen fekete lepelben megy, és akkor szuszol benne. Ugye, és ezek a csillagok háborújának a kis emberekéi, amik ugye léteznek, akkor ezek valami kis misztikus hatalommal rendelkező kis lények, és akkor a mi világunkban, a kis hétköznapi életünkben ugye ezek nagyon feldobják a hétköznapi hangulatainkat, hogy vannak ilyenek is lehetnek, és akkor a gyerekek ezekről álmodoznak, hogy akkor ilyen figurákkal játszanak bennük. De igazából megnézzük a Krisnának a különböző inkarnációit, hogy azok mennyire különlegesek, ugye, mint Vámana Dévi is, ahogy említve van, és az összes inkarnáció, akik így megjelentek, hogy mennyire más hangulat hatja őket át, mint mondjuk a Csillagok háborúja, vagy mondjuk a Harry Potternek ugye ezek a lényképei, és az a tamagon a világa, ahogy ők ott élnek, ami lehet, hogy érdekes, meg úgy misztikus, meg olyan pörgős, de hogy tulajdonképpen a bánat és a félelem azok, amik úgy meghatározok benne. Ugye és Krisnának a világában, ami ez az anyagi energiának a világa, amikor ezek léteznek a félelem, ugye, és az aggodalom, és ez mind az átmenetiség miatt van. Ezek mind az átmenetiség hozza ki így az élőlényből, hiszen ott van ez a lélek, aki eredetileg örök, transzcendentális, ugye, és hogy boldog és tudatos. És ebben a környezetben, amit az anyagi energia teremt, ebben a környezetben ő nem tudja kiteljesíteni azt az élményt és élvezetet, amit akar, ami lehetősége van. Ugye, és látjuk, hogy Krishna, ő több szempontból kinyilvánítja, hogy ő nincs az anyagi energia befolyása, hiszen látjuk, hogy amikor jött, akkor már a Kurukshetra idején, hát elég ilyen hajlott korú volt már, és mégis ugye unokája voltak, rengeteg unokája volt akkor már, és mégis ugye 20-25 évesnél nem tűnik idősebbnek, szóval ugye nem öregszik egyáltalán, és hogy ugyanez más hangulat, meg más szóval más van rá hatással, mint ugye a közönséges élőlényekre, akik ugye az anyagi energiában, hát sajnos megöregszünk, betegek leszünk. És még mégis érdekes, hogy még ez az anyagi test is, ahogy így gondolkoztam rajta, hogy milyen jó fel van építve, mert ott van mondjuk az autó, ami már egy 10 éves kocsi, és hogy ma már sanszos, hogy ez már nem sokáig fogja bírni. Talán még 20, vagy vannak idős autók, talán 44-ig kibírják, de azt szerintem az ilyen max határ, hogy az anyagi test ez még jó meg van csinálva, mégis ebben a lélekszikra köszönhetően, hogy így növekszik, tehát milyen jó meg van építve azért, hogy viszonylag még mennyire tud egy hosszú távon működni. Szóval ez is Krisnának a különlegessége, az emberek által létrehozott rendszereket azért igencsak kell remlálni, hogy ilyen, mondjuk így hosszú időt éljen. Szóval lényeg, hogy szóval Krisna így jön mindig különböző inkarnációban, de van igazából egy eredeti alakja, amit írja a Bhagavatam, az Érti Csamcsakarakul, és a Krisna Sztuvalon, Szvajan című Parivasa szutrájában, hogy mégis ennek a sok-sok inkarnációnak, különféle inkarnációnak a Krisna a forrása, és ő az eredeti alakja, és Krisna mindig jön minden Brahmán napjának a 7. manu idejének a 28. Ugye? Korszakában, és a bápadjuk a végén. Szóval mindig így ebben jön. Érkezik, és akkor megadja azt a lehetőséget, hogy ezzel az alakjával felhívja a figyelmet, hogy mennyire különleges az, hogyha valaki így a lelki természet alatt működik. Mert a lelki természet is tele van élvezettel. És igazából, aki megtisztult és látja az önvalóját, akkor az belülről tudja ezt élvezni. Szóval ez is erős a lehetőség, hogy valaki élvezni tudja a lelki természetet, és nem kell, ugye, mert sok filozófiai irányzat van, akik elutasítják azt, hogy élvezzük a világot, hiszen a májának ez a természete, hogy akkor tűnik igazából szépnek májá, amikor akarjuk élvezni. Szóval ezek, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogyha tulajdonképpen nem akartok úgy élvezni semmit, mert valami olyan helyzet van, akkor nem tűnnek a... mert éppen, hogy vagy szomorúak vagytok valami miatt, vagy már az élvezetetek már egy fókuszba rakott valamit, akkor ahogy körbenéztek ugye a világban, akkor nem tűnnek túl vonzónak a dolog. De amint felébred a vágy, hogy élvezni akarunk valamit, akkor az teljesen megszépül. Ugye a társas kapcsolatoknak is ez a varázsa, hogy amikor úgy vagy valakivel, akkor lehet, hogy egy ilyen hétköznapi nap vagy közönségesnek látod, de amint felébred a vágy, hogy élvezzük, akkor már megszépül. És akkor ez ugye májának a nagy hatása, hogy lehet benne valami kis élményt találni. Ugye ez a biztos tapasztaltátok már ezt, hogy ez a lényeg, mert egyébként nem tudnánk semmit se élvezni, szóval nem lenne máján, akkor nem tudnánk élvezni semmit, mert ugye ez élvezhetetlen, itt különböző elrendezések kellene, és ugyanúgy, mint a lelki világban is ugye van egy másik mája, a joga mája, ahol szintén ugye ahhoz, hogy élvezni tudjuk Krisnával való kefteléseket, hogy igazából a bensőséges mondján, akkor ott is egyfajta illúzióba kell lennünk, és nem tudatosnak bizonyos dolgokról, amik a tények, hogy mondjuk Krisna legfelsőbb, és egy bizonyos tulajdonságai vannak. És akkor ebben a joga mája révén ugye tudunk igazán élni, meríteni a lelki energiából, vagy hát a lelki világból. És szóval látjuk, hogy ez a mája, ez ugye mindenütt jelen van, csak nem mindegy, hogy melyikben élünk, ugye a lelki részében, vagy az anyagi részében. Szóval, ha tudjuk, hogy szenvedünk, aggódunk, akkor biztosak lehetünk, hogy mi most a maha májának a világában élünk. Ugyanis, hogyha mindig derűsen kerülünk, és nagyon az utcahán, ez a lelkesedésünk, ez mindig ott van, és mindig tudunk nagyon derűsen nézni a nap elé, a lehetőségek elé, az odaadó szolgálatnak a hatalmas feladatai elé, akkor egy másik világban élünk, ugye, amikor nincsen aggodalom, nincsen így bánat, hanem mindig ez a remény, hogy ez mindig él bennünk, ez a remény, ugye, mint ez a hat pontban említettük, hogy mindig meg fog minket Krisna védeni, és mindig elhozni, amire szükségük van. Ennyit szerettem volna mondani, de még van egy pár feladatom, az a mai napra vonatkozóan, azt nem találtam túl sokat róla, de ma van Govinda ma, Govinda Bosszán.
Govinda Bosz.
Govinda Bosznak, igen. A megjelenés, hogy értem.
Azt nem tudom.
Megjelenés, nem régen. A Csétlen Cseritán után valamit találtam, hogy ez a rész, amikor Csétlen a fának írja le az ágait, akkor róla annyit találtam, hogy három férje, Govinda, Mandala és Vászudéva, volt a fa 82., 83. és 84. ága. Az Úr Csétanya és Nityananda mindig táncoltak kirtanáikon. A három férjét Govinda, Mandala és Vászudéva, Gósa, Kályosz családból származott. Govinda Agradvipában, ahol lakott, megalapította a Govinát templomot. Mandala Gósa nagyon jól értett a kirtan énekléséhez. Senki a világban nem kelhetett versenyre. Vrindában énekeseként ismerték, és nagyon kedves volt. Nityananda Prabhunak. Azt mondják, amikor a három fivér szankirtanodon, az Úr Csétanya és az Úr Nityananda azonnal táncra perdültek extázisukban. A Gurma Dipika 188 szerint a három fivér korában Kála Bati Rászolásza és Gunatungrá volt, akik Sri Sente Gópi dalait énekelték. Benne voltak annak a hét csoportnak az egyikében, amely akkor kirtanozott, amikor az Úr Csétanya Mahaprabhu részt vett a rendhelyetre ünnepségen, Jagannáth Puriban. Csoportjukban Vakrésvara Pandit volt a főtáncos. Erről a Magyar Lila 16. fejezete 42 és 43 verse ad színes leírás. Esetleg valakinek van információja még Govinda Bosszról. Ezt magam küldte nekem az SMS-t, hogy fél órában ezelőtt mindenképpen beszéljek róla. De valahogy én sem után kell tudni nézni. Szóval visszatérve akkor így Krisnára, ezzel kapcsolatban felmerültek egy kérdések, anyagi energia, lelki energia, hogyan vándoroljuk egyikről a másikba, és hogyan tudjuk így az elménket inkább fókuszálni erre, vagy valami egyéb kérdés, még van egy pár percünk. Hogyan szabaduljunk meg az aggodalmak világától?
Nekem csak annyi, nem egyikre se kapcsolatos, hogy mondtad, hogy a Kurukshetra csatornán az Úr Krisna 24-25 évesnek látszott, hogy akkor amikor az anyagi világban járt, akkor ő odáig öregedett, hogy...
Hát ő 100, hány éves volt, 120-130 év körül volt, de hogy ahogy kinézett, szóval itt a test, mert másfajta testek voltak, szóval más teste volt a Krisnának, a lelki testek, azok másképp néznek ki, mint az anyagi testek, teljesen. Nincsen, nézd meg a képeket, hogy nagyon sokan nem. Szóval, hogy mondjuk itt nem annyira látszik, de igazából a lelki test az olyan, hogy nem ilyen kínos, mint az itteni testek. Tehát nem ez a forma, amikor itt ki vannak így gyúrva az emberek, és akkor így látszati az inak, meg az izmak. Szóval a lelki testeknek, őnek itt nagyon szép ilyen kecses formájuk van, és nincsenek úgy annyira ezek az izmok így ki szóval, hogy ki hangsúlyozva. benne, és hogy nem ugye ezek a szóval egy másfajta test van, és igazából az ő neki is egy más teste van, és ez a fiatalság, ez mindig így benne van, így a tekintetében, az arcában, a testében, és ez mindig így sugárzik belőle, hiszen ő örök fiatal. És amikor ugye ezt látták, sokan látták, akkor van, akik felismerték benne ugye a nagyságát, és azt, hogy az Istenség örökösség személyisége, de van, akik úgy nem. Mert nem akarták ugye, hát ugye, hogy irigyek voltak rá, vagy ezt nem akarták tudomásul venni, hogy ő mekkora személyiség, és hogy ez annak ellenére, hogy megnyilvánította, hogy milyen különleges, de úgy egy-két ember tudnám lendített ki a saját kis paradigmájából, ugyanban, hogy anyagi testek vannak, mindenki megszületik, mindenki meghal. És ugye hát az idő az nincsen rá igazából hatással. Tehát ugye a keftelések szempontjából megszületik, és akkor nő, mint egy csecsemő, csak úgy jön, és így van, de nem ebben a szemben a világban. És akkor egy kicsit valaki fókuszál rá és megérti, és ez az egésznek a lényege pont, hogy ugye a 4. versben végetés van, hogy aki megérti a megjelenését, eltűnését, cselekedeteit, szóval a kefteléseit megérti, ennek a transzcendentális természetét megérti. Szóval, hogy ő transzcendentális, az egész transzcendentális természetét megérti, akkor visszakerülhet hozzá. És ezért jó sokat olvasni róla, hogy milyen, hogy néz ki, milyen a teste, milyen áldásokkal jár, ugye. Hogyha mondjuk a múltikat látjuk, szóval igazából az összes inkarnációja és keftelései mind arról szólnak, hogy valahogy ennek a transzcendentális természetét valahogy megértsük, hogy ő különböző, mint más közönséges emberek. Ugye annyira vonzódunk ezzel a különlegességhez, azért van, mert mi is különlegesek vagyunk egy szempontból, hiszen lelkek vagyunk, tehát nem az anyagi világban vagyunk, és akkor ez a transzcendens, az érzékeken túli világ, ugye ez az, ami felé ki kell fejlesztenünk az érdeklődésünket, a figyelmünket, a érzelmeinket. Nem az anyagi dolgok felé, szóval mindegy, hogy hova rakjuk az érzelmünket. Megtudjuk, hogy valami kérdések még, hozzáfűzések és a kapcsolatban?
Azt megkérdezni azokat, akik így elbűnődik a mozi világa, volt a Star Wars, amelyet elmélyított először, hogy akiket nagyon oda vannak ezért a filmeket nézenek, hogy nekik hogy lehet prédikálni, hogy lehet nekik fölkelteni a figyelmüket?
Igen, ez a fajta vágy, ugye ez mindenkiben benne van, hogy szeret valami történeteket, különleges dolgokat nézni. És akkor itt Krishna is, vagy más inkarnációkat is valahogy bele lehet ebben vonni. Ezért jó, hogyha készülnek ilyen filmek, és akkor ezeket a filmeket nézni, mert az ő világukban és az ő feltételekhez kötöttségük mértékében van. Tehát, hogyha valakinek akkor úgy lehet a Bhagavad Gita-t eladni, hogy hú, nézd meg ez, de hogy ez milyen érdekes, itt is lehet ilyenekről olvasni, milyen jó dolgok. És igazából nem szabad őket, vagy hát, szóval mindig, amikor itt prédikálunk, akkor mindig meg kell nézni, hogy ők milyen élmények felé nyitottak, és akkor azoknak az élményeknek, mire vágynak, milyen fajta élményekre, és akkor annak a keretében belül csempészük be ezeket a dolgokat, hiszen ezek jelen vannak. Szóval ezek a különlegesség, misztika, az ugye jelen van védikus írásokban, és akkor valahogy így mondani nekik, hogy igen, hogy csak hogy ezt ne hassa át annyira ez a fajta ilyen... Szóval sok embert taszít ez a fajta ilyen, olyan imádat, vagy ilyen túl különleges helyzetbe rakás, amit úgy hirtelen megteszünk, és akkor látszik, hogy teljesen szóval úgy gondolják akkor, hogy ők nem egy elvakult ilyen hívők, vagy elvakult emberek, csak úgy megnézik az érdekes dolgokat. Tehát, hogyha úgy prezentálsz valamit, hogy nézd, ez milyen érdekes, tehát nem az, hogy ott nem látod, és akkor meg kell hódolnod, figyelj, hát tőlek különlegesen. És akkor, hogyha így mondod, akkor nem fog tudsz semmire, ami lesz, de hogy ez a hangulatod egy kicsit is benne van, akkor is elfognak és magyaráznak, mert ez a dolog, hogy meghódolni, ez a dolog, ez már egy kimondva is, hogy a hangulatod keltve, és ez már teljesen így összekirázza őket a hidegettől. De hogyha pozitívan állunk hozzá, és úgy az ő élményeik, élményrendszerükön keresztül csempészünk be, hogy milyen érdekes és milyen szép, akkor vonzódni kezdenek hozzá. Megtörjük ezek a veszélyt.
Vigyük vissza
bármát. Tessék?
Bármát, vigyük vissza.
Jó. Akkor Srila Prabhupada ki.
Jaj!
Rajta legyen Srila Prabhupada.
Jaj!
Om avyāra tīrandasya